Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés. Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz. Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Még beszélt, amikor íme fényes felhő borította el őket, és a felhőből egy hang hallatszott. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok. Ennek hallatára a tanítványok földre borultak, és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket, és azt mondta, keljetek fel, és ne féljetek. Amikor szemüket fölemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte. Senkinek se szóljatok a látomásról, míg az emberfia a holtak közül fel nem támad. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvéreim! Ha egy összefüggésből egy részt kiragadunk, könnyen félre magyarázzuk. Másrészt pedig az egész az mindig több, mint a részeknek az összege. Így szeretném most röviden ezt a szép evangéliumi szakaszt elemezni. A csodákról szólok először. Jézus a csodaváró embereknek azt mondja, nem kaptok csodát. Miért mondja ezt? Nem az a rendje az életnek, hogy a rendkívülire ugrok, és ami természetes, alapos, becsületes, rendes, azt úgy magam mögé hagyva, valahogy ezek vezérelnék az életünket. Tehát itt nem egy ilyen sziporkázó mutatványról van szó, hogy színében elváltozik, hanem egészen másról. A másik pedig, nagyon fontos tisztáznunk, hogy Jézus önmagáért soha nem tesz csodát. Csodát mindig csak másokért tesz. Emlékszünk a kísértésekre, van benne alázat, és az éhségét nem tartja olyannak, hogy a kövekből kenyeret varázsoljon, direkt mondom a varázslás szót. Aztán ott van, hogy nem ugrik le a templom párkányáról, hogy csodálkozzanak rajta. Tehát nem ezen az úton tudjuk megérteni ezt a történetet, hanem egészen más úton. Hogyan? Tehát az előbbieket, ha tovább gondoljuk, hogy nem másokért, nem magáért, hanem másokért teszi ezt a csodát. Pontosan azért a három emberért, akit magával visz. És miért pont? Értük. Először is végig vonul a teljes történeten, Jézus történeten, hogy egész különleges barátság és szeretet kapcsolta így négyüket össze. Hogy miért? Ennek számtalan oka van. Nyilván, ha jobban megismerjük a Szentírást, akkor egy-két titokra a figyelmünk úgy rányílik, de Jézusnál mindig meg kell mondani, hogy ez a kiválasztó szeretet, akár valakit mondjuk papnak hív, vagy akár szerzetes nővérnek, vagy bármi, mindig mások javára is történik, és nem úgy, hogy kirekesszem másokat az ő jóságából, tehát neki nincsenek liblingjei, vagy elkapatott kapcsolatai soha senkivel. Előbb már hozzáláttunk, hogy azért a három apostolért történik ez a csoda, akik látni fogják őt majd vérrel verejtékezni. És ez mindannyiunknak egy komoly tanítás, hogy Jézus fölkészít minket a próbatételekre. Igen, én, aki Isten vagyok. Igen. Én, aki tudnám elhárítani azt a katasztrófát, hogy a keresztre szögeznek. Önként és szabadon, szeretetből, megváltó hatással meg fogok értetek halni. Hát itt tudtuk ezt a csodát elhelyezni, és nagyon fontos, hogy Jézus minden cselekedeténél mögötte kell látnunk egy egészen csodálatos tablót, és ennek a tablónak a szereplői első helyen az Atya Isten és a Szentlélek Úristen, és nyilván a másik két szereplő is ott van, Mózes és Illés. Ott van az Atya, aki szól, ő az én szeretett fiam. Ez korábban ott hangzik el, amikor Jézus megkeresztelkedik. És olyan csodálatos, hogy ez a sok szempontból ikertörténet, tehát Jézus megkeresztelkedése és a színeváltozás, hál' Istennek, Szent II. János Pál jóvoltából bekerültek a rózsafűzér titkok közé is. Az Atya tanúságot tesz. A fiát is erősíti, hogy igen, ahogy később Jézus mondja, ezért küldtelek, mondja az Atya neki, és ő elmondja utolsó vacsorán, hogy ezért az óráért jöttem. És ott van a Szentlélek, aki erőt ad, aki galamb képében ott van a jordáni keresztelésnél is. Tehát két ilyen csodálatos párhuzamos történet, ahol fölragyog Jézusnak az istensége. Na most, ha arról szólok, hogy fölragyog Jézusnak az istensége, föltesszük a kérdést, miért ilyen ritkán ragyog föl? Ő nekünk olyan életre adott példát, amelyet könnyen élhetünk, mert követhető. Természetesen Isten ember volt, ezt jól tudjuk. De a sátánnak az a célja, hogy az ő emberségét azt tagadja. Ha ő nem lett volna emberré, mondják az ókori atyák, ha csak látszólagos teste lett volna, akkor nem lennénk megváltva. Ha az embersége látszólagos, a megváltásunk is csak látszólagos. És ennyire visszafogta magát, hogy amikor ragyogott teljes istenségében, akkor ez az egész életéből, ez az egy alkalom volt, ez jelenti az alázatát alapvetően példamutató módon, és itt viszont szüksége volt ennek a három embernek, ahogy el is mondja később, hogy ne botránkozzatok meg bennem. Tehát ez a tabló, amit mögéje kell rajzolnunk ennek a gyönyörű történésnek, és ott van a tablón természetesen Mózes és Illés. Olyan megrendítő, hogy Istennek 2000 éve volt arra, tehát magyarul 2000 évet szánt arra, hogy fölkészítse az egész emberiséget arra, hogy megtestesül, a fia meghal értünk, és mint egy magához ölelve a lehetőséget megadja, hogy mi is majd oda kerüljünk a Szent Háromság boldogító színelátására. És nagyon fontos ez a polaritás, Mózes és Illés, ez tulajdonképpen a teljes Ószövetségnek is összefoglalása, ugye Mózes a törvényadó, Illés pedig az egyik legnagyobb próféta. Szintén ezt a két részletet kiegészíteném azzal, hogy ha a választott népnek és Istennek, Jahvénak a kapcsolatáról kell beszélnünk, akkor ez egy három tényezős, gyönyörű történelem. Van a királyság, van a papság, és vannak a próféták. És a királyság és a papság elosztva szépen a profán és a szent, tehát a szakrális világ között, Isten rendelte módon köti össze a népet az Istennel, és amikor valami baj van, akkor az Isten támaszt egy prófétát, és külön kegyelemmel kiemeli abból a kátyúból a kapcsolatot, ahová az ember sodródott. És még másként úgy is fogalmazhatnánk ezt, kicsit leszűkítve a hármas számot most kettesre, hogy az Isten kapcsolatunkat is két fő tényező határozza meg, először is a törvény, és másodjára a kegyelem. olvastam valahol a hasonlatot, hogy a törvény az olyan, mint az embernek a csontváza, hogy van tartása, amire ráépülhet a kegyelem. És a kettő csak együtt értékes. És ha valami megbillen, hogy valaki úgy hiszi, hogy a kegyelem őt a törvény alól fölszabadítja, akkor bizony ennek az embernek már a sátán muzsikál. Tehát a törvény Istentől van, minden értéket az Isten véd, és ugyanakkor ismerjük azt is, hogyha teljesen, kizárólagosan a kegyelmet tagadva az ember csak a törvény szerint akarna élni, akkor azon farizeusoknak a sorsára jut, akikkel Jézus sem tudott semmit kezdeni. Tehát a törvény betűjét tartották, és nem a lelkületét. A törvény alól kivétel nincs. Tehát fontos, hogy a kegyelmet ne arra használjuk, erről a Péter levélben el lehet olvasni, hogy igen, a kegyelem, mintha takarója lenne a bűneinknek. Takarója lehetne a bűneinknek. Tehát a két ember, Mózes, az a törvényt, és a másik pedig az illés, ahogy mondtam, a különleges kegyelmet képviseli. Miért fontos a törvény? Mert sajnos a bűnben az ember sérült. És azt látja jónak, ami rossz, és fordítva is, rossznak, ami jó. És az Istennek egy hallatlan ajándéka, több Zsoltár is köszönetet mond ezért, hogy Isten megtanít arra az életre, amely vagy a földön is boldog és mindörökre boldog, vagy pedig a földön is nyomorult és mindörökre nyomorult marad, ez pedig nem más, mint a kárhozat. Nem az a hiteles modell, hogy így szenvedünk, jaj Istenem, küszködünk, és majd boldogok leszünk. A törvény sértés tönkreteszi az embert, tönkreteszi a környezetét is. Tehát aki egyik oldalon áll Jézus mellett, Mózes, arra így kell föltekintenünk, és Izrael nagyon büszke arra, hogy nem akár honnan tudja a boldog és szép életnek a szabályzatát, hanem magától az Istentől. Ez a csodálatos történet tehát megtanít bennünket, hogy hangsúlyt, egyensúlyt teremtsünk mind a két értékünkre, a törvényre is és a kegyelemre is. Talán ennyit az evangéliumról.